Na, Efézus 6. Ma be fogjuk fejezni az Efézusi levelet, bármilyen nehezen hihető, de tényleg. És majd nagyon fontos témánk van, ami különösen aktuális, ez a lelki harc. És szeretném, hogyha odafigyelnénk, mint hogy mit mond Isten nekünk ezzel kapcsolatban. Imádkozom, jó? És utána kezdjük. Mennyi atyán, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy szeretsz minket. Uram, köszönjük, hogy a te véreddel megváltottál, és nem vagyunk elveszettek vagy árvák. Hogy nem kell egyedül élnünk az életünket, bolyongva a sötétségben, Uram, hanem a világosság gyermekei lehetünk. Uram, az az imánk, hogy ma a Szentlélek által vezess minket az igazságban, és segíts megérteni ezt a fontos témát. Uram, tedd ezt alkalmazhatóvá számunkra, Isten, hogy ne csak egy elméleti ismeretünk legyen a lelki harcról, hanem valami, amivel tudunk harcolni, amivel megállhatunk a támadások idején. Hogy felöltözzük a lelki fegyverzetet, Jézus. Áld meg a gyülekezetet, Uram, mi szeretnénk abban a győzelemben állni, amit te szereztél nekünk. Jézus nevében imádkozom. Amen. Efézus 6. Ez az utolsó rész ebben a levélben, és Pál így kezdi. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Pál azt írja, hogy végül, tehát ő is tudja, hogy itt lesz vége a levélnek, de ez nem egy ilyen odacsapott gondolat, hanem ez hagyta a végére. Erre teszi így utoljára a hangsúlyt. Eddig beszélgettünk arról, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mit tett Jézus értünk, hogy micsoda kincsünk lehet az Úrban, azok az igazságok, amit az első három fejezet beszél át, és utána beszéltünk a gyakorlati részről, hogy járjunk ezért egységben, járjunk ezért tisztaságban, és beszéltünk a kapcsolatainkról is, milyen a házastársunkkal való kapcsolatunk, milyen a gyermekeinkkel való kapcsolatunk, mi Isten terve a munkahelyen, beosztottként, főnökként, és ma a mai témában beszélünk a lelki harcról, mert ez a téma, ez mindenben ott van, amiről eddig beszéltünk. Ez ott van abban, hogy mi próbálunk egységben járni, de nem mindig megy olyan simán. Hogy próbálunk tisztaságban járni, de ez nem ilyen egyszerű. Próbáljuk élni a kapcsolatainkat Isten módján, de elég zötyögös az út. Miért van ez? És erről beszél Pál itt a végén, mert ezt értenünk kell. Ezzel kezdi, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Ez egy jó bátorítás. Erősödjünk meg az Úrban. Azt gondolom, hogy sok szempontból a mai kereszténységnek ez egy ilyen ébresztő, az enyémnek is, mert látom, hogy a mostani kereszténység elég puhány, elég lagymatag. És szükségünk van egy ilyen bátorításra, hogy erősödjünk meg az Úrban, mert egy lelki harcban állunk. Miért van ez, hogy ennyire sokszor puha a kereszténységünk? Szerintem azért, mert a világ, amiben élünk, az hatással van ránk. És ez a világ arra hív minket, hogy legyünk érzékenyek, legyünk mindenre nyitottak, férfiak legyenek nőiesek, a nők legyenek férfiasak, és így kever mindent mindennel, és ez hat a kereszténységünkre, és ezért nem abban az erőben állunk, amiről itt Pál beszél. Pedig ez a bátorítás, hogy erősödjünk meg az Úrban. Legyen az Úrban az erőnk. És ez megnyilvánul abban, hogyha én erős vagyok az Úrban, akkor tudom, hogy hol a helyem, és hogy abban meg tudok állni, hogy mi az elhívásom, hogy legyek ott a családomnak, legyek ott a társamnak, legyek ott a gyermekeimnek, töltsem be az elhívásomat, akkor ezeket a dolgokat meg tudom élni, hogyha erős vagyok az Úrban. De ha nem, akkor ezekben mind bukdácsolok. Akkor nincs ott az az erő, ami lehetne ehhez. Szükségem van erre. Akármilyen életet élünk, akármilyen helyzetben vagyunk, az életünk hatással van a körülöttünk lévőkre. Egy ember, aki nem panaszkodik, nem ingadozik, nem zúgolódik, hanem teszi azt, amit Isten rábízott, bámulatos hatással tud lenni a körülötte lévő világra, az emberekre. Én olyan ember szeretnék lenni, aki tudja, hogy mit bízott rá Isten, és megteszi azt Isten erejében. Legyél erős az Úrban. Ez Pál bátorítása mindannyiunknak. Miért, Tamás, miért kéne ezt megtennem? Azért, mert emberek követnek minket. Ha van egy feleséged, akkor ő. Ha van gyermekeid, akkor ő. Ha vannak kollégáid, akkor ők. Az emberek figyelik az életünket, és követik a példánkat. Ha látnak egy embert, aki ingadozik, aki az érzelmeiben hol itt, hol ott van, egy ilyen lelki hullámvasúton van, az az is hatással van, de milyen hatással? És szól nekünk ez a bátorítás, hogy tesók, erősödjünk meg az Úrban. Van egy példa ebből erre az igében, Józsué példája. Amikor Mózes meghalt, akkor Józsué követte őt az Izrael vezetésében, tudjátok. Ő lett az új vezető, és Izrael éppen ott áll az ígéret földjének a határán, hogy belépjen az ígéret földjére Józsué vezetésével. És Isten elbeszélget Józsuéval. A Józsué első fejezetében olvassuk ezt. Háromszor mondja neki Isten Józsuénak, hogy Józsué, legyél erős, és legyél bátor. Józsué, egy ilyen vezetőnek kell lenned, legyél erős, és legyél bátor. Háromszor mondja, hogy ő ne felejts el, Józsué, erősnek kell lenned. 2-3 millió ember van mögötted, akit vezetsz. Erősnek kell lenned. Nincs helye az önzőségnek, nincs helye az ingadozásnak, nincs helye a puhányságnak. Most erősnek kell lenned, Józsué. És milyen érdekes, amikor Józsué kiáll a nép elé, és azt mondja, hogy ezek Isten parancsolatai, akkor a nép ígéretet tesz, hogy mi követünk téged, Józsué, ugyanúgy, ahogy Mózest követtük. Megtesszük azt, amit parancsolsz nekünk, csak legyél erős és bátor. Milyen érdekes, hogy Isten is ezt mondta neki, és a nép is egy ilyen vezetőt várt. Erősnek kell lennünk. Jaj, de én nem vagyok erős, mondhatod. Az nem baj. Nem a magad erejében kell erősnek lenni, hanem erős legyél az Úrban. Ezt mondja itt nekünk Pál. Pál apostol mondja is, hogy amikor én gyenge vagyok, akkor vagyok erős Isten erejében. Akkor Isten ereje megnyilvánul. Ugye egy praktikus részről beszélünk. Nem ilyen elméleti dolgokról. Arról beszélünk, hogy járjunk győzelemben. Ez a rész erről szól. Nagyon jól hangzik, Tamás. Nagyon jól hangzik, amit mondasz, de ez hogy valósul meg? Elmondja nekünk Pál. Elmondja, hogy hogyan kell öltöznünk, lelki öltözet, hogyan kell öltöznünk ahhoz, hogy győzelembe járjunk. Erről lesz szó ma. 11. vers, nézzétek meg. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. A lelki harc az egy valóságos dolog. A győzelemhez vezető út első lépése, ahhoz, hogy én győzelemben járjak, az első lépés, hogy felismerem, hogy lelki harcba vagyok. Itt szoktuk nagyon sokszor elrontani, hogy elfelejtjük ezt a tényt, hogy egy lelki harc folyik körülöttünk. Erről Pál beszél a következő igeversben is. Nekünk ezt tudnunk kell, hogy harcba vagyunk. Gondoljátok el azt a katonát, aki úgy megy ki aznap szolgálatra, hogy nem szólnak neki, hogy háború van. Hogy fog végig sétálni a hadszíntéren? És mennyire más az a katona, akit értesítenek, hogy hoppá, harc van, harci állapot, és mesterlövészek várnak rád. Magyarország küldött egy kontingenst, vagy egy katonai csapatot Afganisztánba. És gondoljátok el, ha nem szóltak volna nekik, hogy mire mennek. Ha csak azt mondják, hogy csak nyaralni mentek, és kimennek pizsamába Afganisztánba. Pedig sokszor olyan, mintha így élnénk az életünket, ilyen pizsamában éljük a kereszténységünket. Hát nyugiban, ilyen lagymatagon. Pedig arról beszél Pál, hogy harcba vagyunk, háborúba vagyunk. És föl kell öltenünk a fegyverzetet, mert az ördög mesterkedik. Benne vagy ma. A keresztény vagy, benne vagy a lelki harcban. Akár tudod, akár nem. De az első lecke Páltól szól, hogy benne vagy, tudjad. Mi ez az egész, Tamás? Lelki harc. Miért nem megy olyan simán, mint ahogy le van írva? Mert lelki harcban vagyunk. Van egy ellenségünk, akit megnevez az ige, hogy az ördög. Az ördög mesterkedései. Ennyire trükkös az ördög, ennyire trükkös. Kérdezd meg Jézust. Ő tudja, amikor megkísértetett a pusztában. Jézus mondta, hogy az ördög azért jött, hogy öljön, lopjon és csaljon, és pusztítson. Ez az ő missziója. Tudod, amikor egy cégnek van egy missziós mondata, hát az ördögnél ez van fölírva a falra. Ölni, lopni, pusztítani. És nem sok jó mondható el az ördögről, de az igen, hogy nagyon jó a munka morálja. És éjjel-nappal ezen dolgozik. És harcol ellenünk. Egy háború zajlik, de megkaptuk a fegyverzetet. Péter írja azt, hogy az ördög jár körülöttünk, mint egy ordító oroszlán. És azt keresi, hogy kit nyeljen el. Ő jár közöttünk. Tudjuk az evangéliumokból is, hogy ő meg az ő hordája, a démonok, eljárnak gyülekezetbe. És azt keresik, hogy kit nyeljen el. Aj, Tamás, mikről beszélsz? Azokról beszélek, amikről a Biblia is beszél. Pál adni fog nekünk egy listát, egy fegyverlistát, és mindegyiknek fontos helye van. Hogyha én valamelyiket nem veszem fel, akkor védtelenné válok abban az ördög mesterkedéseivel szemben. Sebezhetővé válok. Miért vegyük fel ezt a fegyverzetet? 12. vers, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Egy nagyon valóságos harcban vagyunk, de ez a harc, ez egy lelki harc. Nem egy testi harc. A mi ellenségünk nem test és vér, hanem egy lelki ellenségünk van. Bármikor, amikor én test és vér ellen harcolok, legyen az a társam, legyen az a főnököm, legyen az egy személy, akkor a rossz ellenséggel küzdök. Mert az én harcom, a mi lelki harcunk, az nem test és vér ellen folyik. Hanem, elmondja azt nekünk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Azt tudod, hogy azok a problémák, amikkel szembesülünk, akár a kapcsolatainkban, amiről legutóbb beszéltünk, azoknak lelki gyökere van. Nekem nem a feleségem az ellenségem, hanem ha gond van a családban, akkor egy lelki harc folyik ott. Ha nekem gondom van a gyermekemmel, akkor a gondot egy lelki gyökér okozza, amit a lelki harc hoz. Egy lelki háború zajlik körülöttünk. És ezt fel kell ismernünk. Ezek az erők munkában vannak, és azt írja Pál a korintusiaknak, hogy a mi hadakozásunknak a fegyverei nem testiek, hanem hatalmasak Isten kezében, lelki magasságok lerombolására. Kaptunk lelki fegyvereket. Ha én tudom, hogy lelki harcban vagyok, azok ellen én nem küzdhetek fizikai módon. Én nem küzdhetek a testi erőmmel, mert az kevés hozzá. Alkalmatlan fegyver hozzá. Viszont kaptunk hozzá alkalmas fegyvereket. A hadakozásunk fegyverei erősek Isten kezében. Ezekről lesz szó most. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik. Az első lépés, emlékeztek, azt mondtam, hogy felismered, hogy lelki harcban vagy. Ez a második, ami a győzelemhez vezet. Hogy tudod, hogy nem a test és vér ellen küzdesz. Amikor valami gond van, akkor nem a másik személy a problémád, hanem valami áll mögötte. Hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Van egy ellenségünk, és nagyon jól struktúrált, nagyon jól felépített hadserege van. Erről beszél nekünk ez az igevers. Négy területet említ, azt mondja, hogy lelki erők, lelki hatalmak, a gonoszság világának urai és a gonoszság lelkei. Nézzük meg az elsőt, lelki erők. Ezt más fordítás úgy mondja, hogy fejedelemségek. A Károli fordításodban ott ezt a szót használja. Lelki fejedelemségek. A Dániel könyvében olvasunk egy történetet, amikor Dániel elkezd imádkozni valamiért, 21 napig imádkozik és böjtöl, és eljön hozzá egy angyal, és az angyal ezt az üzenetet hozza. Dániel, amikor elkezdtél imádkozni, én elindultam. De valami föltartóztatott engem. Perzsia birodalmának vezére feltartóztatott, és nem tudtam idejönni. És segítségemre jött Mihály arkangyal, aki küzdött ezzel a fejedelemséggel, ezért el tudtam jönni, hogy elhozzam Isten válaszát neked. Ezek azok a dolgok, amiket mi nem látunk, hogy hú, Tamás, ez ijesztő. De nagyon valóságos, hogy vannak olyan fejedelemségek, amik területek fölött állnak. Az ördög jól beosztja az ő erőit, és bizonyos területek, országok az ő struktúrát hadseregében helyet kapnak. Ezért van, hogy bizonyos országokban jobban látható, hogy mi az elnyomás, hogyan munkálkodik ott a sötétség ereje. És azt mondja a következő, hogy lelki hatalmak. Nem csak lelki fejedelemségek, hanem lelki hatalmak vannak. És ezek azok a dolgok, amiben az ördög rabul akar ejteni embereket itt a világon. Akár az alkohol, akár a drog, akár a kábítószer, különböző más formái, akár a pornográfia, akár egyéb pusztító dolgok. Rabul tudnak ejteni egy egész nemzetet. Ezek a gonosznak a munkái. Ezek a lelki hadszínterek. Jézus egyszer elment egy zsinagógába, Lukács 13-ban olvassuk, és volt ott egy asszony, aki meg volt görnyedve, és azt mondja ott a Lukács 13, hogy a betegség lelke lakott benne. Nem minden betegség lelki eredetű, de ez az asszony, aki még nem ismerte az Urat, egy lélek volt benne, ami gyötörte őt. És Jézus meggyógyította. Ez az asszony 18 éve meg volt görnyedve, de ketté, úgy írja az ige, és az Úr megszabadította őt aznap. Egy valami, ami fogságban tartotta őt, és Jézus szavára megtisztult. Azt látod, hogy bármilyen hatalmasság is van az ellenségnél, Jézus nagyobb annál. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Amikor a lelki harcról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ott nem a jó és a rossz küzdelme folyik, mint egy mesében, hogy majd meglátjuk, hogy ki fog nyerni. Itt nem kérdés, hogy ki fog nyerni. Amikor Isten harcol, akkor ő győz. És ő győzőt értünk a kereszten. Már győzelembe lehetünk, de ez a lelki harc, ez egy győzelemből folyhat számunkra. Hogy mi nem egy vesztett pozícióban állunk, hogy nem tudom, hogy ki fog nyerni, hanem mi abban a győzelemben állhatunk, amit Jézus szerzett nekünk. Az igazságban állhatunk. Amikor Izrael vonult át a pusztaságon, volt egy pogány király, aki látta Izraelt jönni, és megijedt tőlük. Már minden népet kiirtottak maguk előtt. Isten vezette őket. Hogy állítsam meg ezt a népet? Bálák volt az, és fölbérelt egy prófétát, Bálámot, hogy gyere már, és átkozd meg ezt a népet, és fizetek neked sok pénzt, mondta. Bálám fölállt egy magaslatra, és próbálta megátkozni Izraelt. És mondta, nem tudom megtenni, csak áldás jön ki a számon, és ez újra és újra megtörtént. És a király nagyon ki volt akadva. Hogy lehet ez, hogy te nem tudod megcsinálni? Azért, mert Isten van ezzel a néppel. Isten velük van. Amikor ránézett erről a magasságról Izraelre, akkor ott sátorozott Izrael, közöttük az Úr, és olyan formája volt a tábornak, mint egy kereszt. Olvasd el ezt a részt, bámulatos. És nem működött rajta ez a próba, hogy megátkozz. Nem tudom megátkozni őket. Vedd rá őket akkor, hogy ők maguk távolodjanak el az Úrtól. És ez működött. Ha mi hívők tudjuk ezt, hogy mik azok a fegyverek, amiket Isten adott, akkor abban a győzelemben állhatunk, amit Jézus szerzett nekünk, a kereszt győzelme. És azt mondja az ige, az új szövetség, hogy akkor az ördög meg se érinthet. Figyelj ma erre, mik ezek a dolgok. 13. vers. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdön megállhassatok. Pál le fog írni számunkra egy katonának a fegyverzetét, hogy hogyan öltözött akkor egy katona, és hogyan állt harcra készen. Az összes fegyverzet beszél arról, hogy milyen kapcsolatunk lehet nekünk Isten igéjével. Az összes fegyverzet arról szól, hogy milyen kapcsolatom lehet Isten igazságával. Lesz majd egy ilyen vonatkozás, és elmondom, hogy gyakorlatban hogy működik, hogy hogyan alkalmazzuk azt az életünkre. 14. vers, itt az első fegyver. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Igazság szeretettel felövezve. Egy katonának a fegyverzete volt ez az öv, a köpenye alatt, ami a ruháját összefogta, ami kívülről nem lehetett látni, de ha nem volt rajta az öv, akkor nem tudott harcolni, mert ide hajtotta be az alsó ruháját. Így tudott futni, így tudott harcolni. Az igazság szeretet öve. Számomra Isten igéje, Isten igazsága jelenti az alapot. Nem is látszik az életemben az, de nem tudod kívülről látni, hogy hol van bennem Isten igéje. De ez szolgáltatja az alapot számomra, hogy ismerem az igazságot, és hiszek az igazságban. Ez fog össze mindent. Legyen a derekatok felövezve igazság szeretettel. Én nem tudok ellenállni az ellenségnek, hogyha nem ismerem az igazságot. Nem működik az emberi logika. Nem tudok érvelni. Emlékeztek Jézus a pusztában, amikor megkísértette az ördög. Nem vitatkozott az ördöggel, hanem igeversekkel válaszolt. Az igazsággal. Ez az első fegyverünk, tudni az igazságot, és hinni az igazságban, és szeretni az igazságot, az igazság szeretetőve. Hogy működik ez a gyakorlatban? Úgy, hogy az én életem az igazságról szól, hogy nem szólok a hazugságból, nem szólok hazugságokat. A belső emberem azáltal erősödik meg, hogy én igaz dolgokat mondok, és igaz dolgokban vagyok. Az igazság erősít engem, a hazugság pedig gyengít. A hazugságok gyengítenek engem. Van egy történetem erről az Ószövetségből, Dávid, akinek eljött az a nap, hogy el kellett volna mennie a harcba, de ő már megöregedett, gondolta ő, 50 éves volt, ideje kicsit lazítani, levette a fegyverzetét, és otthon maradt. Ahelyett, hogy ott lett volna a hadszíntéren, ahol Isten látni akarta őt, fegyverzetben. Aznap, amikor sétált, meglátott egy fürdőnőt, Betsabét, és megkívánta, magához hívatta, és bűnbe esett vele. Majd megölette a férjét, Úriást, és egy egész éven keresztül hallgatott erről. És azt írja a Zsoltárokban Dávid saját szavaival, hogy amiközben hallgattam, és nem bántam bűnömet, a csontjaim kiszáradtak, az öröm eltávozott belőlem. Kiszáradt az életem. De amikor megvallottam bűnömet, akkor Isten újra felemelt. Azokban az időkben, amikor én hazugságban járok, nem vallom meg Isten előtt, hogy miben vétkeztem, ez kiszívja belőlem az életet, az örömöt. Van egy történetem egy hölgyről, aki elment vásárolni a barátnőivel, és bezárta az autót, és benfelejtette a kulcsot. Úgy csukta be az ajtót, hogy benn volt a kulcs. Fölhívta a férjét, aki 80 kilométerre volt onnan, hogy drágám, baj van, gyere és segíts nekem, és nem volt boldog a férje. Elindult és jött feléjük, és miközben várták ezek a hölgyek ezt a férfit, észrevette az egyik hölgy, hogy a hátsó ajtó nyitva van. Kinyitott az ajtó. Most vagyok csak igazán bajba, férjem, végem van. Mit fog gondolni, hogy ideugrasztottam fölöslegesen, és mondja a barátnő, hogy semmi baj, megoldjuk. Lenyomta a gombot, és bevágta az ajtót. Mik azok a dolgok az életünkben, ahol ilyen hamisságokban járunk? A belső ember, amit más nem lát akár, hol vagyunk ilyen felemás dolgokban, ilyen ellentmondásokban, ahhoz képest, aminek valljuk magunkat, hogy mi Krisztuséi vagyunk. Az igazság megerősít, és a hazugság pedig gyengít. A következő fegyver szintén ebben az igeversben van. Öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Először az öv, aztán a páncél. A páncél ugye a szívet védi, a belső szerveket, de a legfontosabb dolgunkat a szívünket. A szív az érzéseknek a központja. Érdekes, mert az ördög legnagyobb, legsűrűbben támadott terület az az érzéseink. Nagyon sokszor támad az érzéseinkben. A másik terület a gondolataink, de ez az érzéseinken keresztül az ördög sokszor károztat minket. Hogy lehetsz ilyen? Hogy viselkedhetsz így? A megigazulás páncélja az, ami segít, hogy ebben védekezzünk. Mi ez a megigazulás páncélja? Az, hogy megigazultunk. Tudod, hogy a Biblia tanít erről, hogy mi megigazultunk Krisztusban? Ez egy bámulatos igazság, ami azt mondja, hogy ha én Krisztusban vagyok, akkor igazságban vagyok. Olyan, mintha soha nem vétkeztem volna. Mert azt a bűnt, amit én Isten elé hoztam, azt ő elvetette olyan messzire tőlem, mint napkelettől napnyugat. Én ma Krisztusban tiszta lehetek. Ezt mondja a Korintusi levél is, hogy a 2. Korintus, hogy ő, aki nem ismert bűnt, bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága lehessek ő benne. Megigazultunk. Hiába mond az érzésem valami mást, hogy én milyen aljas ember vagyok, lehet, hogy igaza van az ördögnek, amikor ezt mondja, igazad van, de én megigazultam. Én Isten igazságában vagyok. És azt mondja a római levél, hogy nincsen károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Isten nem károsztat minket. ha ott vagyunk az ő fiában, amikor ránk néz, akkor az ő fiát látja. És azt mondja nekünk is, mint a fiának mondott a megkeresztelkedés után, hogy én gyönyörködöm benned, te vagy az én szeretett fiam, gyönyörködöm benned. A megigazulás páncélja, mennyire szükségünk van erre. Van ennek egy praktikus oldala is, amikor tudom, hogy megigazultam, de nem azokban a dolgokban élek, amikre Isten hívott, akkor bizony meg fogom azt élni, hogy a szívem vádol, hogy a saját szívem károsztat, hogy az ördög, hogy hogy tehetsz ilyen bűnöket, és igaza lehet, hogy tehetek ilyen bűnöket. Ha én nem annak megfelelően élek, aki vagyok, emlékeztek, erről beszélt Pál az Efézus 4-ben, hogy éljetek méltón az elhívásotokhoz, ha én nem annak megfelelően élek, akkor meg fogom tapasztalni, hogy milyen az, amikor a saját szívem vádol. De ha én az igazságban élek, törekszem arra, hogy Uram, én veled szeretnék járni, elbukom, de fölkelek, Uram, én az igaz dolgokat szeretném cselekedni, akkor a saját szívem nem fog vádolni engem. Erről beszél az 1 János 3, felolvasom nektek. János 3:19. Ebből tudjuk, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit kérünk, megkapjuk tőle. Isten nem károsztat. Innen tudod, hogy mi az, amikor a saját szíved vagy a sátán károsztat téged. Amikor a sátán károsztat minket, el akar távolítani Istentől. Hogy ne gyere gyülekezetbe, hogy ne imádkozz, ne olvasd a Bibliádat, te aljas ember. Ez nem Isten munkája. A Szentlélek megfed, de mindig Istenhez tol. Azt mondja, hogy neked szükséged van Isten jelenlétére most. Menj egy gyülekezetbe. Keresd a testvéreid társaságát, imádkozz, olvasd a Bibliát, menj vissza és tedd rendbe a kapcsolatodat Istennel. Jézus ennél sokkal jobb életre hív téged. Gyere! Ez az, amikor a Szentlélek munkálja ezt. A harmadik fegyverünk, 15. vers, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliumának hirdetésének készségével. Tedd fel a lábadra az evangélium hirdetését. Akárhova mész, beszélhetsz a jó hírről. Ez megfedett engem, amikor olvastam, mert én keveset szólok erről. Pedig lehetek én ennek az örömhírnek a forrása, hogy Isten szeret téged. Isten, neked jó terve van az életeddel. Isten meghalt a bűneinkért, és én lehetek ennek a jó hírnek a hirdetője. Akárhová megyek. Egy saru, amit fölvehetek, és azt mondja az ige, hogy milyen gyönyörű azoknak a lába, akik az evangéliumot hozzák. Nézd meg a lábadat. Annyira gyönyörű, de mégis Isten azt mondja, hogy gyönyörű azoknak a lába, aki az evangélium jó hírét hozzák. Egy római katona számára volt egy fontos viselet a lábán, egy ilyen fémmel vert bőrszandál, ami segített neki biztonságosan állni, egyensúlyban állni a harc közepette. És Pál megemlíti, hogy számunkra ez az evangélium hirdetése, ami által én láthatom Isten munkáját más emberekben, hirdethetem az igét. Számomra az egyik legbátorítóbb dolog pásztorként, nem tudom, hogy más tud-e engem ennyire motiválni, ha látom, hogy Isten igéje megváltoztat egy embert. Hogy Isten igéje elindul, és azt mondja Ézsaiás könyv, hogy nem tér vissza dolga végezetlenül, hogy Isten igéje elvégzi azt a munkát, amit az Úr rábízott. És a szemem előtt valaki megváltozik, de ez csak akkor működik, ha én magam hirdetem az igazságot, ha beszélek róla. A következő, a hit pajzsa. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát. Ez az utolsó védekező fegyver itt, és azt mondja Pál, hogy ezt mindenképpen. De ezt nem így érti, hogy na ez az, amit ha többit elfelejtitek, akkor ezt vegyétek fel mindenképp. Ez nem ezt jelenti. Hanem szó szerint fordítva mindenek felett, mindenre beborítva vegyétek föl a hitnek a pajzsát. Mert ez az, ami betakar téged. És azt mondja utána, hogy amelyek kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Feltűnt már neked ez a furcsa dolog, hogy amikor itt vagy a gyűliben akár, dicsőíted Istent, vagy imában vagyunk, vagy hallgatjuk a Bibliórát, hogy hirtelen így átmegy a fejeden egy gondolat, valami teljesen furcsa dolog. Egy furcsa kívánság, egy ilyen múltbéli bűn, egy kép, amit láttál, ami csak elbátortalanít, egy kifordult dolog, egy pervers dolog, valami, honnan jött ez a gondolat? Egy tüzes nyíl, amiről Pál beszél, amit a pokolból kilőttek. És azt mondja, hogy vegyétek fel a hitnek a tüzes pajzsát, vagy vegyétek fel a hitnek a pajzsát, hogy kioltsátok ezeket a tüzes nyilakat. Egy pletyka, egy cinizmus, hogy hát én ezt hallottam már, ilyen furcsa gondolatok, ismeritek. Ezek tüzes nyilak, amivel szemben szükségünk van a pajzsra. Ez a pajzs azt jelenti, hogy én bízom Isten szeretetében, bízom az ígéreteiben, és tudom, hogy kicsoda ő. Egy pajzs, ami megvéd engem a gonosz tüzes nyilaitól. Egy római katona magával vitt egy pajzsot. Egy másfél méter magas, fél méter széles, erős pajzsot, ami bőrből készült, amit a fegyver vagy a csata előtt vízbe áztatott. Hogy amikor az ellenség lövi a tüzes nyilakat, ez a pajzs ezt megvédje őt. És amikor együtt ment az osztag, akkor maguk az első sor maga elé tartotta ezt a pajzsot, összekapcsolták, összetudták kapcsolni ezeket a pajzsokat, akik meg mögöttük jöttek, azok a fejük fölé tartották a pajzsot, és olyan volt ez az osztag, mint egy doboz. És ez tényleg így volt, mert a tüzes nyilakat nem csak szembe lőtték ki, hanem fölfelé is, és mindenhonnan hullott a katonákra ez a nyilzápor. Ahogy mi is megéljük, hogy az ördög támadja a gondolatainkat. És megvédték magukat a hitnek a pajzsával. Ezzel, amikor Isten igéjét megragadom, és védem magam ezzel, hogy de Isten ezt mondta, akkor megvédem magam ezektől a tüzes nyilaktól. Lehet, hogy ez jutott eszembe, de Isten ezt mondta. De van ennek egy praktikus oldala is, és hadd hívjam fel erre a figyelmeteket. A 2 Timóteus 2.22-ben ezt olvassuk. Az ifjúkori kívánságot kerüld, írja Pál Timóteusnak, az ifjúkori kívánságot pedig kerüld, törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Tamás, mit mond ez? Nem csak azt csináljuk, hogy elhagyjuk a tisztátalanságot, ahogy itt mondja, hogy kerüld az ifjúkori kívánságot, ne foglalkozz ezzel, hanem azt mondja, hogy mit csinálj, hogy ezt megtedd, törekedj az igazságra azokkal együtt, akik szintén ezt szeretnék. A hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Járj közösségbe! Menj el ima alkalomra! Menj el házi csoportra! Mert az Úr erejét egy más módon tapasztaljuk meg ott, amikor együtt vagyunk Isten előtt. Amikor én egyedül próbálok állni a harcban, akkor gyengébb vagyok, mint hogyha a tesóim ott lennének. És Isten terve a közösséggel az, hogy mi egymást bátorítjuk. Egymást segítjük a hitbeli növekedésben. És ezért van az, hogy imádkozunk egymásért az ima alkalom, vagy a Biblióra végén. Együtt állunk, egymást védjük, mint azok a katonák, hogy egymást a pajzsukkal védték. Ha úgy érzed, hogy támadás alatt vagy, és ma nincs kedvem gyűlibe jönni, annál inkább gyere gyűlibe. Akkor van rá a legnagyobb szükségünk, amikor a legkevésbé akarunk jönni. Isten előtt együtt erőt kapunk. Egymást erősítjük. Isten dicsőítésében az Úr ott lakozik. Gyere el, és erősödj meg ebben. És nem azt mondom, hogy minden alkalmon ott kell lenned. De gyere! Élj ezzel a lehetőséggel! És a következő azt mondja, hogy az üdvösség sisakja. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, amit fel tudunk húzni a fejünkre. Bocsánat, ez a védelem utolsó fegyvere. Ez védte a fejet a sérülésektől. Tudod, hogy a legtöbb csata a fejben dől el? Beszéltem arról, hogy az ördög támadja az érzéseinket, de a másik nagy terület az a fejünk. Az ördög támadja a gondolatainkat, és el akar hitetni velünk hazugságokat. Vedd föl a te üdvösséged sisakját. Mit jelent ez? Az egyik oldala az, hogy te ma hívőként tudhatod biztosan, hogy üdvösséged van. mert ez nem a cselekedeteitől függ, hanem amikor a szívedben hitted, és a száddal meg Úrnak vallottad Jézust, üdvözültél, örök életed lett. Azt mondja János az ő kis nyájának, 1 János 5, hogy ezt azért írom nektek ma, hogy tudjátok, hogy örök életetek van. Mi ma tudhatjuk Krisztusban, hogy örök életünk van, üdvösségem van. Ezt tőlem senki el nem veheti. Lehet, hogy ez az élet furcsán alakul, nehezen alakul, megélek nehézségeket, de az én üdvösségemet tőlem el nem veszik. Mert az Krisztusban áll, az ő vérében, nem az én cselekedeteimben. A mi üdvösségünk hitáltal van, kegyelemből, nem cselekedetekért, hogy bárki dicsekedjék. Isten ajándéka ez. A másik oldala ennek, az üdvösség sisakja, az az 1 Tesszalonika 5.8-ból érthető. 1 Tesszalonika 5.8 ezt mondja: mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyünk magunkra a hit és a szeretet páncélját, és figyelj, és mint sisakot az üdvösség reménységét. Pál azt mondja, hogy ez a sisak, ez az üdvösségünk reménysége. Én remélem, hogy üdvözülök, de ez nem azt jelenti, hogy reméljük úgy lesz, ahogy hisszük. A Biblia reménységet úgy említi, mint valami bizonyosságot, ami a jövőben történik. Nekem ebben bizonyosságom van. Én várom Jézus visszajövetelét. Ez az én reménységem. Meg fogsz bolondulni, ez nem profécia volt, meg fogsz bolondulni, tönkre fog menni az életed akkor, hogyha ezt a keresztény életet úgy akarod élni, úgy nézed ezt a világot, hogy nem várod Jézust vissza. Mert azt látod, hogy ez a világ hullik szét körülötted, te pedig ebbe a világba vagy. De Jézus azt mondta, hogy mi nem ebből a világból valók vagyunk, sőt úgy bátorította a tanítványait, hogy ne aggódjatok. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Én elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra, és visszajövök értetek, hogy oda vigyelek, ahol én vagyok. Hogy ott lakjunk az Úrnál. Ez a mi reménységünk. És akiben van ez a reménység, az megtisztítja önmagát. Te hiszed, Tamás, hogy visszajön Jézus hamarosan? Teljes mértékben. Én hiszem, hogy az alatt visszajön Jézus, míg én még itt élek a földön. Én meg vagyok erről győződve. Hiszem ugyanezt, mert hiszem a szívemben. De Tamás, hát ezt gondolta Pál apostol is, meg ezt gondolta Péter is, ezt gondolta Augustinus is, ezt gondolta Luther Márton is, ezt gondolta Chuck Smith is. Már jó páran közülük meghaltak, és mégse látták az Úr visszajövetelét. Na, ez kell neked? Ez kell nekem, igen. Ha ebbe a társaságba így lehet tartozni, akkor én szeretnék ebbe a társaságba tartozni, mert ezek az emberek attól lettek nagy emberei Istennek, hogy a szívükben hitték és várták az Úr visszajövetelét. És erre tanít minden hívőt Isten. Ez az üdvösségünk sisakja, reménysége, hogy mi várjuk őt vissza. A lelki harcban ez segít nekünk állni. És figyeld meg, a Biblia nem arról beszél, hogy mi harcolunk az ellenségünkkel, mi harcba szállunk az ördöggel. Nem, mi megállunk. Mi megállunk abban, amit Isten adott. Állunk abban a győzelemben, ami a miénk Krisztusban. Nekem nem kell legyőznöm őt. Jézus legyőzte őt a kereszten. És az utolsó fegyver, ez egy támadó fegyver, a lélek kardja, ami az Isten beszéde. Kaptál egy fegyvert, amit kézbe foghat, ez a lélek kardja. És itt nem a logosz szót említi a Biblia, ami Isten igéje, így a Biblia, hanem a réma szót, ami a kimondott szó. Mi a különbség? A zsidó 4.12, ahol azt mondja a Biblia, hogy Isten igéje olyan, mint a kétéli kard, ott a logosz szót használja, mint egy nagy harci fegyver, ami a suhogtatsz. Isten igéje olyan, mint mindent átvág, áthatol az érzelmeken, a lélek dolgain. Itt nem ezt mondja. Itt azt mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a réma, a lélek kardja olyan, mint a réma, ez a kimondott szó. És a római katonának a fegyvere nem egy ilyen hatalmas szabja volt, hanem egy pici tör, egy fél méter hosszú, nagyon éles, szúrásra való fegyver. Isten kimondott szava. A megfelelő helyen, a megfelelő időben, a megfelelő szó. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy a megfelelő szó a maga idején olyan, mint az aranyalma ezüst tárcán. Egyszerűen gyönyörűség. Tamás, én ezt nem értem. Hogyan tudom, hogy melyik a megfelelő szó a megfelelő időben? Azt mondja Jézus az ő lelkéről, a Szentlélekről, hogy elküldöm hozzátok a pártfogót, aki elvezet titeket az igazságra, és emlékeztet titeket az igazságra. A megfelelő időben emlékeztet, hogy mire van szükséged. Tudom, hogy ismertek ilyen, vagy tudtok ilyen példát a saját életetekből, amikor a Szentlélek eszetekbe juttatja a megfelelő igét, amit korábban elolvastatok. És ez a kulcsa a mi részünkről, hogy korábban azt már elolvastuk. Arra nem tud emlékeztetni, amit én nem tudok. A lélek kardja bámulatos fegyver, amikor az igazság munkában van, és megtanulom jól használni Isten igéjét. Olvasom, gondolkodok róla. Ott van a szívemben. Jézus ezzel védte meg magát a pusztában. Meg van írva. És idézte az ige verse. Ehhez nekem hallgatnom kell az igét, olvasnom kell az igét, még meg is kell tanulnom, memorizálni. Jaj, ne, ez ilyen kisiskolás. Legyél kisiskolás. De a kulcsa elmélkedj. Ez a kulcsa. Hogy gondolkodjunk Isten igéjéről. Van még egy fegyver. 18. vers. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért. Kaptunk egy extra fegyvert, ez a ráadás. Ez az interkontinentális rakéta. Miért hívom így? Mert ennek nincsen határa. Ima a lélek által. Nincs korlátja, hogy mikor, miért, hogyan imádkozom. Ha valaki van egy testvérem, aki távol van tőlem, vagy egy konfliktus, ami megszakította egy emberrel a kapcsolatot, én imádkozhatom azért. Én Isten elé vihetem. Van egy barátom Nigériában, én nem tudok elmenni hozzá minden héten, de imádkozhatom érte, ott lehetek mellette, és tarthatom a karjait. Uram, erősítsd meg őt, áld meg őt. Áthatol határokon. Megszakadt kapcsolatokon, én imában tarthatok embereket, és lehetek misszionárius innen Bácról. Olyan dolgokért imádkozom, amik nem közel vannak hozzám, például, hogy ma hallottuk a Krisztától, imádkozhatunk ezért a lányért. Így közösen harcba mehetünk érte. Imádkozzatok a lélek által. Annyira bámulatos az, amikor Isten lelke tanít minket imára. Amikor úgy imádkozunk, hogy Isten lelke vezet, és én magam is csodálkozom azon, hogy ezt miért mondtam? Miért imádkoztam ezért is? Isten lelke elérhető számunkra, hogy a lélek vezessen az imában. Így folytatja, már csak egy fél óra a következő igazi. És én értem is, könyörögjetek, hogy adassék nekem az ige, hogyha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg azt, az evangélium titkát, olvasom újra. És én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. Nekem nagyon tetszik ez. Pál azt mondja, hogy ha már az imáról beszélünk, akkor imádkozzatok, értem. És ne felejtsd el, hogy éppen börtönben ül, amikor ezt a levelet írja. És nem azt mondja, hogy ja, efézusiak, harcoljatok imában, hogy megnyíljon a börtönajtó számomra. Hogy lehújjanak ezek a bilincsek. Vagy hogy valaki adjon nekem egy matracot, mert nagyon hideg van, és nehéz aludni itt a földön. Vagy hogy jobb kosztot kapjak. Nem, ez, nem kér ezekért imád, Pál. Én ezekért kérném az imát. Ő azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy én bátran hirdethessem Isten igéjét. Ezen a helyen. És nézzétek, így folytatja, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Imádkozzatok, hogy bátran szolgálhassam Istent erről a helyről. a bilincsek között, a börtönben, amelynek követe vagyok. Pál látta, hogy azért van ott, mert Isten ott akarta őt látni. És azért imádkozott, hogy bátran szólhassa Isten igéjét. Itt kell lennem. Ez nagyon tetszik nekem, hogy Pál így imádkozik. Itt vagyok a börtönben, kiváló hely. Hozzám láncolnak mindig egy katonát, el se tud futni. Imádkozzatok, hogy bátran tudjam szólni Isten igéjét. Vajon honnan veszi Pál ezt a fegyverzetet? Ott volt mellette mindig egy katona, és nézd, hogy van rajta egy páncél, na erről mit írjak az efézusiaknak? Van egy kardja is. És írt a lelki harcról, ott volt mellette egy katona, uram, add, hogy bátran szólhassak. Annyira tetszik ez nekem. Itt egy példa egy emberről, aki erős az Úrban. Nem egy langyos keresztény. Én azon a helyen, ahol ma vagyok, azokban a nehézségekben, ahol ma vagyok, vagy azokban az áldásokban, ahol ma vagyok, én szeretném megtenni azt, amire Isten hív, és Pál ezt látta az Úr erejében. Nem nyafogott, nem ki akart bújni dolgokból, nem ingadozott, hanem Uram, én bátor akarok lenni, szólni a Te igédet. Itt, ezen a helyen, a mai napon, ebben a börtönben, ezekben a láncokban, ennek a katonának. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogyan élek. Mindezt elmondja nektek Tükikosz, az Úrban szeretett testvér és hűdiakónus, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség az Istennek, az testvéreknek, és szeretett hittel együtt az Atya Istentől, az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen veled mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Ahhoz, hogy erősek legyünk, fel kell vennünk a fegyvereket. És megmondom nektek őszintén, én már elég sok tanítást hallottam erről, és mindig úgy voltam vele, hogy melyik volt a második, a harmadik pillanat is. És egy héttel később már nem emlékeztem rá, hogy akkor milyen fegyverek is voltak, meg hogy vannak olyan testvérek, akik nagyon ilyen analitikusan gondolkodnak, és minden reggel így végigimádkozzák, hogy jó, akkor felszom az üdvösség sisakját, a pajzsát, hogy az üdvösség, és így végig gondolják. De tudom, hogy a többség nem ilyen. Tamás, hogy csináljuk ezt? Hogy legyen ez alkalmazható? Ezt mondja Róma 13:15. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Így egyszerű. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nélkülem semmit nem tudtok csinálni. Lakozzatok én bennem. Dávid azt írja, hogy az Úr az én pajzsom. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az igazság. Ő az üdvösségünk fejedelme. Ő a hitünknek a szerzője és beteljesítője. Ő az élő ige. Mindaz, amiről itt Pál beszél. Mindezek a fegyverek. Erről Jézus azt mondta, hogy én vagyok az. Öltsétek magatokra az Úr Jézust. Nem hiszem, hogy Pál úgy kezdte a napjait, hogy így végigimádkozta ezeket. Lehet, de nem tartom valószínűnek. És nem ez a gyakorlati oldala ennek. Ezek csak képek, amik megmutatják, hogy hogyan működik a lelki harcban az, amit Isten nekünk adott. A leggyakorlatilisabb oldala ez, hogy öltsétek magatokra az Urat. Lakozzatok én bennem, mondja Jézus, és akkor gyümölcsöt fogtok teremni. Ki az, aki nagyobb, mint az ellenség? Jézus. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Ezt mondja Pál is, ezzel kezdtük ezt a részt. Erősödjetek meg az Úrban. Minden egyes fegyver rámutat. Ha én Jézussal járok, akkor nem leszek gyenge a harcban. Isten adott nekünk egy elhívást. Adott neked egy munkahelyet. Adott neked egy életteret. Adott neked egy családot. És az az elhívás, vagy az a bátorítás most neked, hogy erősödj meg az Úrban. Tedd azt, amit Isten rád bízott, Isten erejében. Ne nyafogj, ne ingadozz, ne legyél olyan, mint akit a szél ide-oda fúj, hanem erősödj meg az Úrban. De Tamás, én gyenge vagyok, én is gyenge vagyok. Még sokkal inkább, mint azt már értem. És hála Istennek, amikor megtör, és erre emlékeztet, hogy én olyan gyenge vagyok, és szükségem van rá. De az a bátorítás mindannyiunknak, hogy erősödjünk meg az Úrban. Isten itt van. És nincs kifogás. Holnap is jönni fog a lelki harc, és nem csönget. Benne fogod találni magad. És szeretném, hogyha ma ez felhívott téged valamire, amit elfelejtettél, akkor gyere előre és imádkozzunk, hogy megerősödjünk az Úr erejében. Pál azt írta, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Azt írja Nehémiás, hogy az Úr öröme az én erőm. Ezeket éljük meg. Higgyük el és alkalmazzuk. Jézus, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Az, aki győzött a halál felett, aki győzött a sír felett, aki az élet fejedelme, akit nem tarthatott semmi a holtak között. Köszönjük, hogy legyőzted a mi bűnünket, Uram. Legyőzted a mi ellenségünket, és ma a te győzelmedben állhatunk. És akármilyen ijesztő tud lenni ez a lelki harc, és néha nagyon intenzív, Uram, körülöttünk. Tudhatjuk, Uram, hogy megadtad a megfelelő fegyverzetet, és az igazságban állhatunk. Azt mondja az igét, hogy ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Uram, mi szeretnénk szabadok lenni. Nem arra, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem arra, hogy azt csináljuk, amit ránk bíztál. A te erődben. Uram, megvalljuk, hogy sokszor nyafogunk, ingadozunk, bolyongunk. De Uram, ma szeretnénk megerősödni a te erődben. Megtapasztalni, hogy milyen a te erőd, Uram, ami mára szól. Hogy elég a te kegyelmed minden napra. És azt az igeverset is szeretném megtapasztalni, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ezek igaz dolgok, Uram. Kérlek, Uram, a Váci Golgotát egyenként minket taníts meg erre, hogy álljunk az Úr erejében. De azért is imádkozom, hogy ott legyünk egymás számára. Uram, aki ma úgy érzi, hogy vereséget szenvedett, vagy túl nehéz a lelki harc, Uram, imádkozom, hogy tudjuk egymást bátorítani, felemelni a szemünket együtt rád. Mert te ugyanaz vagy ma is, mint tegnap, és mindöröki ugyanaz maradsz. Te nem gyengülsz el. Amikor mi tűzön megyünk át, te megtartasz, amikor a hullámok között azok nem borítanak el. Szeretnénk rád támaszkodni, Uram. Töltsd be minket a te lelkeddel. És taníts imádkozni, Uram. Imádkozom, hogy ahogy most így együtt vagyunk, Uram, egymást fel tudjuk emelni. Közelebb tudjunk menni együtt hozzád. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Isten áldjon titeket.